Lehetséges-e megteremteni az egyensúlyt a digitális és a valós világ között a gyerekek életében? Ez a nagy kérdése, nem csak ennek a műsornak, hanem szerintem nagyon sok szülő mindennapjainak is. Küzdünk azzal, hogy egyre többet hallunk arról, hogy mennyire ártalmas a digitális eszközök használata a gyermek fejlődésére. Ugyanakkor például az iskolában különböző órákon okos eszközöket használnak a gyerekek, várják a tanárok, hogy okostelefont vigyen be a gyerek, hogy tudja használni az órán, vagy például a leckét, a különböző számonkéréseket okos eszközzel érhetik el a gyerekek az interneten keresztül otthon is, tehát nem csak a tanórákon. A mai beszélgetőtársaink egy olyan szülői közösséget szeretnének teremteni, és már el is kezdték ezt a munkát, akik együtt tesznek azért, hogy a gyermekeik egészségesen fejlődhessenek, fokozatosan jussanak hozzá azokhoz a digitális eszközökhöz, és ahhoz a tudáshoz is, amely majd hát felnőtt korukban nyilván segíti őket a mindennapjaikba, de most még nem zárja őket békjóba. Arra kérem először Sivka Bence pszichológust, hogy azt mondja el, hogy egyáltalán miért olyan nagy baj az, hogyha korán kezd el egy gyerek digitális eszközt használni. Miért kell ennyit beszélni erről, hogy ne legyen nagyon korai?
A korai digitális eszköz használatnak a legnagyobb problémája az a alternatíva költség, ami azt jelenti, hogy mi az, amit nem csinál helyette. Tehát amikor a képernyőt nézi napi 2-3-4 órában, akkor mi az, amit helyette csinálhatna. És hogy azt látjuk a kutatásokból, hogy itt a legnagyobb probléma az a alvás mennyiségnek a csökkenése, az alvás minőségnek a romlása, a mozgásszegény életmód, ami utána közvetlenül hozzájárul az elhízáshoz, és hogy ezeknek a hiányában az idegrendszeri fejlődés nem optimális körülmények között zajlik, tehát ez később hozzájárul ahhoz, hogy azok az alapkompetenciák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy akár a iskolai érettség vagy más feladatokat meg tudjon ugorni a gyermekünk, nehezebben tudja.
Nagy Ilona szervezetfejlesztő és coach. Azt gondolnánk, hogy úgyis csetelnek egymással a gyerekek, tehát akkor nyilván megvan a közösség, csak most nem egymás mellett állva csinálják, hanem akár amikor otthon vannak biztonságban, akkor úgy beszélgethetnek egymással.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy mitől más a kapcsolódás az online térben, mint a valóságban. Hát nagyon is, mert hogy azért pont azok az emóciók nem tudnak megjelenni egy digitális térben, egy chatbeszélgetésben, ami a hétköznapjainkban abban segít minket, hogy látom a másik arckifejezését, hallom a hanglejtését, és egy-egy mondatából önmagában, ha leírva látom, azt különböző féleképpen tudjuk elmondani. És nagyon félre tudnak menni ezek az üzenetek, ezek nagyon jó táptalajt tudnak adni a félreértéseknek, adott esetben konfliktusoknak, és hát a manipulációról meg ne is beszéljünk. Tehát, hogy egy nagyon más minősége van az ottani kapcsolódásnak, mint hogyha ez a valóságban történik.
Én amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor elolvastam különböző tanulmányokat, hogy mit ajánlanak, mit gondolnak a szakértők a digitális eszközhasználat bevezetésének, mi az ideális időpontja. És volt olyan amerikai tanulmány, amely már 5 éves kortól engedélyezi napi 20 percben a digitális eszközhasználatot, és volt olyan, amelyik 16 éves korig teljesen minden digitális eszköz nélkül tanácsolja nevelni a gyerekeket. Na akkor most igazodjunk ki, akkor ez a határ, vagy miért 5, vagy miért lehet 16?
Talán még először arról beszélnék, hogy miért van az, hogy ennyire, tehát miért ennyire ellentmondóak ezek a szakértői iránymutatások. Az a nehéz, hogy ez a technológia, az okos eszközök, ez tulajdonképpen egy 15 éve velünk lévő dolog. Tehát, hogy ez relatíve egy nagyon fiatal technológia, amivel kapcsolatban nincsenek meg azok a szokásaink és normáink, amivel ezt egészséges keretek között tudjuk tartani, és most kezdjük el megérteni, hogy ez hogyan hat a fiataloknak a mentális egészségére, a szélesebb társadalmi kontextus ritmusát ennek a jelenségnek, és hogy igen, azt látjuk, hogy egyébként egyre szigorúbbak ilyen szempontból az ajánlások, tehát míg korábban volt ez a paradigma, ami ugye úgy szólt, hogy ez a digitális benszülött paradigma, tehát minél hamarabb adunk a gyermekünknek digitális eszközöket, annál jobban tudja majd azokat használni. Ez azért erősen megcáfolódni látszik, mert azt látjuk, hogyha vannak erős alapkészségek, és várunk az első okos eszközökkel, és azokra egyébként felkészítjük szépen lassan, fokozatosan, annál jobban tudja majd használni ezeket az eszközöket.
Tehát az alapképességeket azt nem a digitális eszközzel fejlesztik,
így
vagy
van,
alakítják ki, hanem hagyományos módon.
Igen.
Ugye
igen.
Ez a fontos, hogy igen, legyen egy ilyen alap, mielőtt megérkezik a digitális eszköz. Akkor vigyük tovább a gondolatot, hogy miért 5, miért 16? Uh-huh. Tehát milyen határpontok vannak egy gyermek fejlődésében, amihez igazítani kell?
Uh-huh. Én úgy szeretek erről gondolkodni, erről a kérdésről, mintha egy magashegyi túrázásra mennénk el. Tehát a digitális környezet az tulajdonképpen egy extrém környezet. Az ingereknek a mennyisége és intenzitása szempontjából, és ezért ahogyan egy magashegyi túrázásra is készülünk, szépen lassan edződünk hozzá ezekhez a körülményekhez. Tehát, hogy valóban az első években amúgy egyáltalán nem indokolt az, hogy okos eszközöket adjunk a gyermekünknek, mert egyébként nincsen hozzáadott értéke a fejlődésük szempontjából. És aztán később, amikor mondjuk iskolába megy a gyermekünk, akkor érdemes nyilván már a technológiának így hát a legalapszintűbb variációival megismerkedtetni a gyermekünket, például egy buta telefonnal. Tehát amikor mondjuk beiratjuk a gyermekünket, akkor egy ilyen összecsukható, kihajtató telefon, ami mondjuk a 90-es években elterjedt, azzal nagyon jól el lehet kezdeni a technológiába való bevezetést, mert hogyha azt nem hagyja el, nem töri össze, és nem csinál sok tízezres telefonszámlát a gyermekünk, akkor azzal már megtanulta egyébként a technológia használatnak így a legfontosabb első lépéseit. És aztán lehet utána szépen tovább lépni az okostelefonra, a különböző alkalmazásokra, és a teljes internet hozzáférésre.
Mi nem mondtuk ki, hogy ez a közösség ne siess,
A kütyűvel.
A kütyűvel című közösség már épül. Van internetes oldala is, a nesi.hu, és ezen keresztül ugye az is elérhető, hogy a szülőknek miért érdemes tényleg így bevezetni fokozatosan a gyereket ebbe a világba. Az is, hogy a gyerekeknek mit kell tudni, és hogy lehet csatlakozni ilyen közösséghez. Mert azért ez is egy sarokpont, hogy egyáltalán miért gondolkodunk most közösségben. Miért ez a műsorunknak az egyik alapja, hogy nem egyedülálló szülőket, vagy a társadalomból kiragadott családokat szeretnénk tanácsokkal ellátni, hanem valamilyen közösségben gondolkodunk. Miért?
Hát egy picit így Bencéhez kapcsolódva, itt a digitális kultúra, digitális gyermekvédelem, most így behozom egy picit ezt a szempontot is. Ugye, ha azt mondjuk, hogy digitális védelem, akkor mindenkinek elsősorban a technológia, a képernyőidő, a különböző eszközhasználat jut eszébe, de mi azt gondoljuk, hogy ez inkább a kapcsolat és a kultúrának a kérdése, megteremteni annak a biztonságos terét, ahol lehet arról beszélni, hogy egyébként hogyan is vagyunk mi a digitális eszközök használatával, és ez szépen összhangban van azzal is, hogy igazából az ENSZ gyermekjogi egyezménye is úgy tekint a gyermekvédelemre, ami nagyon fog most rezonálni arra, amit Bence elmondott, hogy ennek három alappillére van. Ugye az egyik a védelem, a másik a prevenció, a harmadik pedig a részvétel. Tehát a védelem, ugye meg kell teremteni a használatának a kereteit, egy olyan szabályrendszert, vagy egy olyan mechanizmust, amivel kialakítjuk, hogy az eszköz használat terén mi az, ami oké, és mi az, ami nem oké, hogyha egy kicsit így a gyerek nyelve is lefordítom. Ha a prevencióra gondolunk, akkor erről is beszélt a Bence, hogy beszélgetünk erről a témáról, megértjük a digitális eszközöknek a működését, és tulajdonképpen készségeket fejlesztünk, egyrészt nyilván most a gyerekek esetében, de akár a felnőttek esetében is, hiszen ők is a kezükbe kapták ezeket az eszközöket 15 évvel ezelőtt, és a harmadik pillére pedig a részvétel.
Amikor azt mondja, hogy beszélgetünk ezekről, akkor most úgy érti, hogy a gyerekkel beszélgetünk, is. Vagy szülő-szülővel beszélget?
Igen, mind a kettő igaz, tehát a gyerekekkel is, és a szülőkkel is, hiszen sok esetben az történik, hogy maga a digitális eszközöknek a működését is meg kell érteni, és ezt felnőttként is nagyon sokunknak meg kellett érteni ahhoz, hogy egyébként ezzel dolgozni tudjunk.
Én azt tenném hozzá, hogy tehát miért közösségi szinten kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy én azt tapasztaltam, nagyon sok előadást tartok iskolákban ebben a témában, és eljönnek a szülők, és aztán odajönnek hozzám, és akkor mondják, hogy hát én szeretnék várni 12-14 éves korig az első okostelefonnal, de hát ezt hogy tegyem meg, amikor az osztály 80%-ának már van okostelefonja.
És a 11-12 éves korosztályra vonatkozik ez a 80%, ugye?
Igen, és hogy az a tapasztalat az NMHH-nak a legutóbbi kutatásában az derült ki, hogy az iskolásoknak már tehát mind a harmadik iskolás az első osztályban már okostelefonnal érkezik meg. És hogy egyedül tulajdonképpen nem tudnak mit kezdeni, vagy nagyon nehéz ezzel a problémával kezdeni valamit, mert hogy ez a közösségi nyomás, hogy a többieknek már van, az ő gyerekének meg nincsen, ez egy nagyon erős, hát ilyen stresszként jelenik meg utána a szülőnek az életébe. És aztán,
a gyerekében is.
És a gyerekében is, igen. És ugye ez érdekes, hogy a szülők általában szóval ennek a nyomásnak hatására odaadják a telefont a gyermeküknek, és aztán utólag megbánják, hogy hát, hogy nem kellett volna meg hasonló, és akkor mi erre próbálunk és adunk egy választ, hogy összefogjuk egy közösségben, egy iskolában azokat a szülőket, akik szeretnének közös normákat kialakítani, hogy mondjuk hány évesen adjuk oda az első okostelefont, és utána velük közösen alakítjuk az iskolának ezt a digitális kultúráját, és segítjük a többi szülőt, hogy ezeket a normákat ők is be tudják tartani.
A közösség, a szülői közösség is, tehát itt támogató lehet, de működik ez egyáltalán Magyarországon valahol? Vannak ilyen iskolák, ahol elhatározták akár az egész iskola szintjén, vagy vannak-e olyan osztályok, akik már csatlakoztak ehhez a ne siess a kütyüvel mozgalomhoz? Tehát ahol ez látszik, hogyha a szülők összefognak, akkor működik, és ahol egyáltalán sikerült a szülőket összefogni, mert ugye van, aki azt gondolja, hogy de én akarom, hogy legyen okos eszköze különböző okok miatt. Tehát azért is van a gyerekeknek okos eszközük, mert a szülők között van, akinek ez jó, vagy aki ezt jónak tartja.
Igen, hát nagyon fontos dolog az, amit mondasz. Egyébként a válaszunk az, hogy igen, most már azért vannak elkötelezett osztályközösségek, erre a szintre már azért eljutottunk. Nyilván az együttműködés az egy érdekes kérdés, mert ahogy te is mondtad, Csilla, még a csoporton belül is nagyon mások azok a szempontok, amiket behoznak. Még azok a szülők is, akik becsatlakoznak így közösségi szinten a mozgalomban, és azt mondják, hogy ők együtt dolgoznak az iskolai normákon, még ott is onnan indulunk, hogy az egyik szülő még nagyon teljesen tiltani akar, és mindent húzzunk le, és kapcsoljunk ki, és vegyünk el a gyerektől, és a csoporton belül is pedig ott van a másik szülő, aki azt mondja, hogy jó, de hát azért mégiscsak szükség van valamilyen szinten az eszközre, hogy jut haza az iskolából, és az iskola is a házi feladat kérdése, és akkor itt jön az, hogy így közösségi szinten akkor ezeket elkezdjük artikulálni, megnézzük, hogy egyébként mik is a valódi kihívások, és mi akkor ebben a kis csoportban milyen válaszokat tudunk erre adni. És a közös együttlétek, ugye ezek több alkalmas workshopok, itt szépen elkezdenek egy ilyen közös konszenzusra jutni, és aztán meg jön egy elköteleződés, hogy akkor azt mondjuk, hogy oké, ebben most már így egyetértünk, és ezzel az értékszemlélettel megyünk tovább.
Tehát Ilona csapatfejlesztő szakember ebben a szakmai közösségben, tehát az ön feladata az, hogy megszületett mondjuk, nem tudom, hány szülőben az elhatározás, hogy legyen ilyen, de hogy utána ők kitartsanak, nem tudom, hány éven keresztül, akkor is, amikor a gyerek már 12 2 éves, 13 éves, a másik osztályban már a szünetben ott nyomkodják a telefont, és ebben az osztályban meg nem lehet, és akkor esetleg mondjuk bántják őket a folyosón, szóval az ön feladata ez, hogy a szülőket erős csapatként összefogja és kísérje.
Igen, igen, igen. Azzal együtt, hogy azért az iskolai környezetnek már van egy könnyebbsége, hiszen a jogszabály az egyetemen kimondja most már, hogy az iskolában tanítási időben nem lehet telefont használni, és ugye erre azért jött ez a gyakorlat, hogy reggel az iskolákban leadják a gyerekek a telefont, de az nem jelenti azt, hogy maga az eszközhasználat és ez a kultúra, ez azért változott, mert azért itt nyilván egy szemléleti kérdés, és az annak a megváltoztatása a nagy feladat.
Azért szerintem ne legyünk azért ennyire
igen.
naívok, mert tudok példát arra, hogy igen, van, ahol rögtön reggel le kell adni, de van, ahol a gyereknek ott van a szekrényében, óra között legalább oda megy, szekrény takarásában telefonoznak, vagy éppen mondjuk az egyik tanár azt mondja, hogy de most vegyék elő az okostelefonjukat, mert most valami olyat fog az órán mutatni, és akkor aztán az nem biztos, hogy a sötétben a nem tudom hány gyereknek a telefonján ugyanaz működik, mint amit a tanár mutatott.
Igen, és ilyen szempontból fontos ez, hogy, szóval, hogy mi nem a tiltásra építünk, hanem a konszenzusra. Tehát, hogy egy adott közösség, egy tanári, szülői közösség, és egyébként a diákokat is beszoktuk vonni egy ilyen folyamatba, tehát őket is megkérdezzük, hogy ők amúgy ezekkel a szabályokkal, vagy ezekkel a minimum ajánlásokkal, amiket így megfogalmazunk, ők hogy vannak.
Ja, és hogy vannak?
Amúgy meglepően pozitív a ilyen szempontból a válaszuk a diákoknak. Tehát például az egyik miskolci iskolával, ahol dolgozunk, ott amikor a szülők megfogalmazták, hogy akkor milyen szabályokat szeretnének, akkor a diákok azt mondták, hogy igen, ez indokolt, ők is látják ennek így a negatív következményeit, és hogy ők is azt gondolják, hogy ez jó lenne valamilyen keretek között kezelni.
Ez igen, és hány évesek ezek a gyerekek?
12-14 évesek voltak.
Igen, igen, 7. osztálytól fölfele beszélgettünk velük, és egyébként én is azt látom, én viszonylag sokat dolgozok egyetemista korosztállyal is, hogy érzékelik azt, hogy van ennek egy ilyen frusztrációja, hogy az okos eszköz által állandó elérhetőséget adok, és nyilván kapok is, de hogy ez egy olyan békjó, vagy egy olyan lánc, ami rabságon tartja őket, és hogy nagyon látom egyébként, főleg a 20 éves korosztálynál az, hogy tudatosan kezdenek arra odafigyelni, hogy okos eszköz kikapcsol, többük használ már egyébként nyomógombos telefont pont azért, hogy meglegyen az az én idejük, amikor ezek az eszközök nem befolyásolják az életminőségüket.
Egy kis zenével megszakítjuk a beszélgetést, és utána folytatjuk, hogy ha valakinek mondjuk nem sikerül ilyen szülői közösségre találnia a környezetében, a többi szülő nem úgy gondolkozik, hogy digitális eszköz mentesen szeretné a gyermekét nevelni még, vagy legalábbis fokozatosan bevezetni a digitális világba, akkor mit tehet ilyen partizánként? a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma a digitális eszközök és az analóg eszközök, vagy az analóg élet közötti egyensúlyról beszélgetünk Sipka Bence pszichológussal és Nagy Ilona szervezetfejlesztővel, akik egy olyan szülői csoportot építenek, ahol az a cél, hogy minél később kapjanak kütyüt a gyerekek. Nem tudom, jól összegeztem-e a bólogatnak, jól összegeztem a céljukat. Tehát ott tartottunk ugye a beszélgetéssel, hogy a gyerekek is érzik, hogy nekik nem mindig jó azért ez az állandó elérhetőség, meg a digitális eszközök. És ugye én felvetettem, hogy nem mindenki fog tudni ilyen családi vagy családokat összefogó szülői közösséghez csatlakozni, mert nincsen mindenhol. De hogyha egy személyben vagy egy család elhatározza, hogy a saját gyerekeit úgy szeretné nevelni, hogy ne legyen állandóan jelen a digitális világ az életükben, meg hogy az egészséges fejlődésük ne szenvedjen hátrányt vagy kárt azért, mert betör a digitalizálódás a mindennapjaikba, akkor mit tehet? Egy olyan környezetben, hogy mondjuk a csoporttársaknak, osztálytársaknak van digitális eszközük, meg használják ezeket az eszközöket egymással való kommunikációban is.
Igen, azt tapasztaljuk, hogy azok a szülők, akik elkezdtünk dolgozni, és azok az iskolák, ahova ez a három iskola, ahol van ilyen közösségünk, hogy ott a legnagyobb pozitívum, amit a szülők saját maguk megélnek, az az, hogy végre nincsenek egyedül. És hogy igen, látom ezt, hogy ez nehéz, hogy egy szülő egyedül marad ezekkel a célkitűzéseivel, és ezért a legfontosabb az, hogy hát keressen 2-3 olyan családot, hasonlóan gondolkozó szülőt, akár ott az osztályközösségben, vagy az iskolában, akik egyébként hasonlóan szeretnék a gyereküket nevelni a digitális eszközökkel kapcsolatban. És hogyha velük már elkezd egy ilyen kis csoportot alakítani, akkor az már nagy segítség lesz neki a hétköznapokban.
Mert bocsánat, azért nem mindenki közösségszervező. Mert még hogyha ismerjük is a többi szülőt a szülői közösségben, az osztályban, annyi minden téma van, meg olyan feszültségek, meg konfliktusok vannak a szülők között is, hogy nem biztos, hogy ráveszi magát egy szülő, hogy na most kérdezem, hogy te is azt gondolod, és akkor ezt hallom, nem tudom hány esetben, hogy nem ezt gondolom, meg hogy ez hülyeség, meg hogy nem tudom, haladni kell a korral, meg akármi. Szóval hogy azért nem sokan, nem mindenki képes.
Igen, talán a közösségszervezés az egy nagy szó, de hogyha csak így arra gondolunk, hogy az egy baráti házas pár, aki egyébként úgy gondolkozik, és őt hívjuk át hétvégén, hogy a gyerekünkkel közös programot csináljon, akkor az már egy könnyebbség lesz. És erre gondolok, hogy olyan baráti kapcsolatokat, olyan közösségeket építeni, azokat bevonni a hétköznapjainkba, akik hasonlóan gondolkoznak ebben a témában. Mert a gyerekünknek is akkor ez a kortárs nyomás, hogy akkor most a másiknak nincs vagy van, hát ugyanúgy nem lesz valószínűleg, és akkor az leveszi a válláról ezt a terhet.
Na ez a közösségépítés, meg a közösség, ez egyébként is itt egy kulcsfogalom, meg kérdés, mert sokan azért lesznek ezeknek az eszközöknek a rabjai a gyerekek közül is, mert nincsen ilyen közösségük. Vagy például azt érzik, hogy abban a közösségben, amiben vannak, ott nem becsülik őket, bántják őket, nincs sikerélményük, szégyelik magukat abban a kommunikációban, amely minden nap mondjuk az osztálytársaikkal megvalósulhat, és akkor belemenekülnek egy ilyen digitális világba, ahol mondjuk egy játékot nagyon könnyen ugye meg lehet tanulni, lépek egy szintet, sikerélmény van. Tehát, hogy itt a közösségtelenség az egyik oka lehet pont annak, hogy egy gyerek mondjuk nagyon sokat használja az eszközét, a digitális eszközét.
Hát itt annyiban még visszacsatolok egy picit a családra is, meg az iskolára is, hogyha azért egy ilyen értékszemléletben gondolkodunk, ez szerintem egy olyan mankó lehet a közösségeknek, iskoláknak, családoknak is, ami akár át tud bennünket segíteni annak a frusztrációján, hogy egyébként az eszközök megnyomorítják a mindennapi életünket, de hogyha van egy olyan érték a családon belül, hogy azt mondjuk, hogy a mi családunk számára nagyon fontos az, hogy töltsünk együtt minőségi időt, legyenek, nem tudom, jókedvű beszélgetések, közös nevetések, és hogy az a mi családunk így gondolkodik, akkor ha ez így be tud ez az értékszemlélet épülni a mindennapjainkban, akkor ez egy jó kapaszkodó tud lenni akkor is, hogyha az eszközöket azért a hétköznapokban használjuk. És az iskolában is valahol ezt a kultúrát igyekszünk mi megtámogatni, hogy nem a teljes tiltás az, ami kell, hogy megvalósuljon, hanem az, hogy ez a mi iskolánk, ahova járnak a gyerekek, ennek vannak olyan terei, ahol fontos az emberi kapcsolódás, az együttlét, az egymás megértése, a meghallgatása, az aktív figyelem, de hogy erre is sajnos újra meg kell tanítani egyrészt a személyeket is, meg a közösségeket is, mert egy picit izolálódtunk.
A családban is.
A családban
hogy nem
is,
beszélgetünk egymással, annyit meg a gyerekkel, meg nem nézünk szembe. Mert lehet, hogy a szülő maga mondjuk a telefonját nyomkodja, mert éppen valami munkahely, vagy nem tudom, vagy ő játszik, bármi. Tehát, hogy nyilván itt az is egy kérdés eleve, hogy mi az a minta, amit lát a gyerek otthon.
Hát igen, ezt a szülők is beszámolnak arról, mert hogy azért az online eszközök használata, az eljutott a munkavállaló szülőket is oda, hogy otthon is sok esetben este még fölcsapják a laptopot, ugye jó, én csak dolgozom, és akkor az most nyilván a gyerek egy bizonyos szint fölött megérti, hogy mondjuk anya vagy apa a laptopon ténylegesen munkát végez, de hogy alapvetően az eszköz mégiscsak egy ilyen térelválasztóként működik, és gátolja azt, hogy egymással beszélgetni tudjunk, hogy egymásra kapcsolódni tudjunk, mert ez az eszköz folyamatosan ott van, mint egy kis kerítés, és hát ezt így lehet mondani a gyereknek, hogy persze én csak dolgozom, tehát hogy tényleg fontos azt megteremteni azokat az időkereteket, ami arról szól, hogy a családban, és például van is erre egy ilyen iskolai ajánlás, ez a Család és Kütyű néven fut, hogy legyen a családban olyan időszak, nem tudom, naponta legalább egy óra, amikor mindenki félreteszi az összes eszközét, leülünk közösen beszélgetni, meghallgatjuk, mi történt aznap a másikkal, tehát, hogy tényleg kapcsolódunk egymással.
Ez is hozzátartozik ahhoz, amit akkor is meg lehet valósítani, vagy elkezdhetünk megvalósítani, hogyha nincsen hozzá másik szülő, vagy Abszolút. Egy közösség. Még az is kérdéses a számomra, hogy amiről most mi beszélgetünk, az egy ilyen nagyon nagy szülői tudatosságot igényel. És ahogy Bence az elején említette, hogy ugye csak 15 éve van velünk ez a világ, hát azért sokan így fokozatosan ocsudunk fel, hogy már, jé, már 10 éves a gyerekem, és akkor most akkor ezt hogy kéne, vagy már előbb el kellett volna kezdeni így élnünk, nevelnünk a gyerekeinket, egymással így berendezni az életünket. Tehát azért legtöbben nem úgy alapítunk családot, hogy hú, ezt így fogom csinálni, ezt így, és ha majd lesz gyerekem, akkor annak ezt fogom mondani, és ekkor lesz ez az eszköz, és ekkor lesz a nem tudom, az édesség, a kirándulás, szóval, hogy sok-sok lépcsőfok van addig, amíg valaki rájön arra, hogy így lenne jó csinálni, és akkor addigra meg már lehet, hogy elmulasztottunk sok mindent.
Igen,
elmulasztottunk, elkéstünk, hogyha 12 évesen van a gyereknek mobiltelefonja, és most hallom ezt a műsort, amikor Bence azt mondja, hogy jó lenne azért, ha még nem lenne neki okos eszköze, akkor most mit csinálja? Kapjam ki a kezéből az okos eszközt, vagy elrontottam mindent, és a gyerekem nem fog tudni kapcsolódni, és valószínűleg a szellemi képességei se fognak úgy kifejlődni, mint azoknak a szerencséseknek, akiknek a szülei résen voltak. Hmm.
Szerintem szóval a modern szülőnek ez a legnehezebb, hogy ezekkel a technológiai eszközökkel kapcsolatban egy egészséges álláspontot tudjon kialakítani és megvalósítani a családjában, és hogy ez szerintem elképesztően nehéz, és hogy tudom, hogy egyébként mennyire túlterheltek is a szülők, és az, amikor mondjuk odaadják a gyereknek a képernyőt egy 20-30 percre, akkor végre egy levegőhöz jutnak, és akkor a saját túlterhelt életükből egy picit így ki tudnak hogy fel tudnak lélegezni, és hogy szóval nagyon megértem a szülőknek így a helyzetet, és hogy a válaszom az az, hogy szóval, hogyha odaadtuk a gyerekünknek az okostelefont, szóval nincs olyan, hogy nincs visszaút, vagy hogy akkor ez mostantól akkor teljesen elrontottam a gyerekemnek a nevelését. Mindig van lehetőség arra, hogy egy picit másképpen csináljuk, egy picit javítsunk, korrigáljunk azokon az irányokon, amik elindultak. És hogyha odaadtuk a gyerekünknek a telefont, szóval hogy az nem az lesz, hogy ez most így teljesen elrontja őt, hanem inkább akkor nekem kell fejlesztenem saját magamat, szülőként, hogy akkor én hogyan fogok itt egészséges határokat megteremteni a gyereknek az eszköz használatában. Vagyis ez azt jelenti, hogy amúgy lehet egészen korán is egyébként a gyereknek okos eszközt adni, de akkor nagyon erősen kell kontrollálnom annak az eszköznek a használatát. Tehát ez például van egy kutató ismerősöm, aki az 5 éves gyerekének adott egy okostelefont, de azon csak fényképezőgép van. Ez az egyetlen alkalmazás, amit ő tud rajta használni. Szóval, hogy ha odaadtam az okostelefont, akkor még mindig van döntési lehetőségem azzal kapcsolatban, hogy van-e internet hozzáférés, hogy milyen alkalmazásokat tölt le rá, például a közösségi médiában még mindig lehet akkor várni legalább mondjuk 16 éves korig, ami az egyik legnagyobb kockázat egyébként az okostelefonoknak használatával kapcsolatban. Szóval, hogy nagyon sok variáció van, és lehetőségem szülőként, hogy én akkor hogyan fogom ezt egészséges keretek között adni. Ez, hogy most hány éves korban adom oda, ez egy ilyen, hát ez a kapu, a belépő, de utána még nagyon sok lépcsőfok van.
Ez persze azt is feltételezi, hogy nagyon jól tisztában kell lennem ezekkel, amiket a mobiltelefon megnyithat, ezeket kell a kapukkal, vagy ezeket ismernem kell. Na most mi van, hogyha én magam mondjuk nem vagyok egy ilyen technikailag elkötelezett okostelefon használó, és nem is tudom, hogy mire kéne figyelnem. Tehát van ebben segítség, hogy mikor megkapja, vagy megveszem az okostelefont, akkor valahol le lehet írva az, hogy na, ezt állíts be, ezt ne állíts be, így lehet ezt befolyásolni. Mondjuk olyan helyzet, vagy egy olyan tanácsadás, amit utána a gyerek nem tud 2 perc múlva kijátszani, amikor már először kézbe vette mondjuk egy ilyen 10-12 éves gyerek a mobiltelefon.
Igen, pont erről szól a közösségünk. Tehát az önkéntesek, akik támogatják a munkánkat, akik a helyben ott vannak, ők kvázi ilyen digitális mentor szülőként segítik a többi szülőt abba, hogy ezeket a normákat hogyan tudják ők betartani a saját életükbe, és amikor elérkeznek egy fontos mérföldkőhöz, például ahhoz, hogy akkor odaadjuk az első okostelefont a gyerekeinknek, mondjuk 12 éves korban, akkor mik azok a témák, amit minden szülőnek érdemes átbeszélnie a saját gyerekével, mielőtt odaadja az okostelefont. És akkor ezek az önkéntes mentor szülők tartanak egy rövid képzést az iskolának a szülőinek, és akkor elmondják, hogy például az beszéld át a gyerekeddel, hogy mi történik akkor, hogyha elhagyja a telefonját. Tehát, hogy ez legyen az egyik nulladik lépés, mert hogyha ezt megbeszéled vele, akkor már nagyon sok stressztől kíméled meg saját magadat. És az, hogy most neked egyénileg meg a gyerekeddel mi lesz a döntésed, hát ez már rád van bízva. Tehát, hogy csak egy ilyen útmutatót adnak ezek a mentorszülők, hogy hát figyelj, ezekről meg ezekről a kérdésekről mindenképpen beszélned kell, amikor az első okostelefont odaadod.
Ez le van írva, mondjuk pont ezen a nesi.hu oldalon, mert most ugye beszélünk a közösségről, ami egyébként, ez még nem hangzott el, de ez a szülői közösség, ez egy legalább 2 éves program azoknak, akik belépnek. Tehát ennyi idő alatt kapják meg fokozatosan a szülők is a tudást, meg a gyerekeknek a felkészülése is közben folyik. Szóval, hogyha valaki nem ebben a 2 évben van benne, akkor elolvashatja a honlapotokról azt, hogy mit csináljon ő.
Igen, van egy tudástár, tehát hogy ehhez hozzá lehet férni, hogyha valaki beregisztrál hozzánk, akkor megkapja így az ő témájához, vagy kérdéseihez legjobban illeszkedő anyagot, és akkor így lehet.
Gyakran ismételt kérdések, ott igyekeztünk azokat összeszedni, ami a leginkább életszerű, és amivel így nap mint nap találkozunk, ilyen jellegű kérdésekre adunk ott válaszokat. És egyébként meg nyilván, hogyha az iskolai közösséget nézzük, akkor akkor tényleg az egy folyamat, hogy magukat, a szülőket is például webinárokkal segítjük, tehát hogy van egy ilyen nagy frontális előadás, ott tényleg mi is, a Bence szokott, ott nyilván ez az ő szakterülete, kicsit így mögé menni a digitális eszközök algoritmusának és hatásainak, és én is csak néha így ámulok és bámulok, mert mindig tanulok valami újat, és aztán pedig ezeket a pici webinárokat folyamatosan felhasználjuk a workshopok alkalmával, amikor már együtt dolgozunk a szülőkkel, és tényleg így van, hogy minden csapatunkban szenzációs, hogy így valahogy így kapjuk őket ajándékba, hogy van mindig szinte egy IT szakemberünk, mindig van jogászunk, mindig van olyan anyuka vagy apuka, aki a marketing anyagok elkészítéséhez tök jól élt, van, aki nagyon szeret prezentálni, van, aki nagyon szeret közösségi alkalmakat szervezni, de egyéni kísérésben is mindig jó kompetenciájú szülők vannak, és ez a csodálatos benne, hogy egy olyan divers közösség alakul ki, amiben tulajdonképpen tényleg összeadódik a tudás, és hogy megnyílnak azok a kapuk, amit én, vagy a Bencés, vagy mi egyedül egy szakemberként odaérkezvén egy iskolában nem fogunk tudni megoldani. De ha őket képessé tesszük arra, hogy ott legyenek a saját szülői közösségeikben, és folyamatosan napra készen ott tartják ezt a témát, és beszélnek róla, és visszahozzák az akadályokat, elakadásokat, akkor folyamatosan tudunk erre válaszokat gyártani, és tulajdonképpen kísérletezünk, mert ez történik.
Mert még ez mind annyira fiatal.
Igen.
És közben pedig ez maga a közösség építő. Tehát
igen.
Megtörténik az, ami egyébként egy osztályközösség szülői közösségében nem, hogy van egy közös cél, amiért valamit csinálni szeretnének a szülők. És akkor ebből lesz a közösség. Mert különben csak mindenki szólóba a saját gyerekét viszi, vagy pátyolgatja.
Abszolút. A közös cél mindennek az alapja, és mindeközben tényleg egy olyan kis mozgalom épül, aminek lesz egy ilyen szülői identitása. Mi vagyunk azok a szülők, akik dolgozunk azért, hogy a gyerekeink egy biztonságosabb világban nőjenek fel, itt most a biztonságban, ugye a digitális eszközök használatát értjük. Megtapasztalják azt, hogy van cselekvőképességünk, tudunk dolgokat tenni, és hogy nem ez a tanult tehetetlenség, amit sajnos nap mint nap hallunk, hogy ó, hát úgyse tudunk mit tenni, mindenki ezt használja, most akkor én, a többi szülő nem akarja, akkor én mit tegyek, de hogy ezekben a közösségben mégis megélik azokat a kicsi sikerélményeket, amikor boldogan beszámolt, most éppen a múlt héten a miskolci édesapa, hogy a saját lányának a osztályában tartott előadást is, hogy először ciki volt a lányának, hogy a apu fog bejönni, és akkor így beszélni a digitális eszközökről, és aztán ez így átkereteződött, egy ilyen vélekedés, változás alakult ki még a saját kislányában is, hogy ó, apu, hát azért ez tök jó volt, és így az érzés, hogy nem is olyan rossz ez, az rögtön egy ilyen szemléletváltást indít el akár a gyerekekben is. Szóval, hogy így tényleg kapcsolódunk egymáshoz, megértjük a másik nehézségét, és együtt finom hangoljuk a válaszainkat.
Az első ijedelmen túl, ami a digitális világgal kapcsolatban a szülőkben van, ugye, hogy valamilyen függő lesz mondjuk a gyerek, vagy valamilyen zaklatás áldozattává válik, azért mindig ott van az a tény, vagy az az egyre növekvő tudásunk, hogy milyen hatása van a gyerek fejlődésére, adjára a digitális világnak. És most azért csatlakozom vissza ide, azaz a kiinduló pontunkhoz, mert én arra lennék kíváncsi, hogy ugye 15 éve, így mondta Bence, hogy körülbelül 15 éve van ez a fajta technikai lehetőségünk. Vajon már van-e arra konkrét vizsgálat vagy kísérlet, hogy akik 15 évvel ezelőtt csatlakoztak gyerekként, 9-10 évesként, 8 évesként ehhez a hatalmas lehetőséget rejtő világhoz, azok most hol tartanak? Tehát tényleg okozott ez olyan elváltozásokat, lemaradásokat, akár az agyban is mérhető károkat, amelyek miatt mi hivatkozhatunk arra most, hogy ezért nem szeretném, hogy az én gyerekem használja ezt a digitális eszközt.
Igen, azt látjuk, hogy hogy annál a generációnál, aki tehát 2010-12 között intenzíven elkezdte használni az okos eszközöket és a közösségi médiát, tehát ott elmélyült a depresszió és a szorongás. És hogy nagyon sokszor ezeknek a technológiáknak a hatása az azt szokta okozni, hogy elmélyíti a meglévő mentális problémákat. Tehát, hogyha valakinek van valami hajlama, akár csak egy hajlam, mondjuk egy depresszióra, akkor, hogyha intenzíven elkezdi használni a közösségi médiát, akkor ott az elméjéről sokkal komolyabb problémával fog szembenézni. És ezt látjuk az adatokban is, hogy világszinten a fiataloknak a mentális egészsége radikálisan romlott. De az a például, tehát hogyha mondjuk oksági összefüggést nézünk, az biztos, hogy lányoknál a testképzavarnak a kialakulása nagyon egyértelmű összefüggést mutat a közösségi média használattal. Tehát, hogyha valaki elkezdi használni, akkor egy idő után kialakul nála a testképzavar valamelyik formája.
Tehát ez már akkor mérhető is.
Igen.
Megfigyelt, és gondolom ezeken az alkalmakon, amikor a szülőkkel beszélgetnek, ez is szóba kerül. De mik még azok a fontos témák, amik ilyenkor fel kell, hogy merüljenek? Ugye volt erről is szó, hogy mikor lehet eszköze a mit mondunk el neki előtte, de milyen tudással vértezik fel a szülőket ebben a két évben?
Így van. Egyrésztről fontos része ez a technológia ismeret, tehát hogy azt, hogy tudjuk azt, hogy hogyan működik a technológia. Fontos az, hogy értsék ennek a hatását, a negatív következményeit, hogy legyenek hát ilyen családi netikett ötletek, hogy akkor otthon a családban milyen szabályokat érdemes bevezetni, tehát ilyen digitális mentálhigiénének így az alapjai.
Na, ebből egy párat villancson, hogy
például az, hogy a étkező asztalnál, amikor vacsorázik a család, akkor ne legyen ott senkinél sem az okostelefon. Tehát ez a belépő szint, igen. Aztán az, hogy a szülőknek és a gyerekeknek se a hálószobában ne legyen benn az okostelefon. Tehát, hogy ne a hálószobai, tehát ne az ágyunk mellett töltsük mondjuk a telefonunkat, hanem ébresztő órára keljünk fel reggel, és ne legyen az a kifogás, hogy hát én a telefonomra kellek, hanem szerezünk be egy ébresztő órát, és arra keljünk fel. Aztán gondolok arra, hogy mondjuk az első, tehát hogyha mondjuk úgy döntök, hogy 12 éves korban adom a gyerekemnek az okostelefont, akkor telepítsek rá szülői felügyelet alkalmazást. Tehát valamilyen szülői felügyelet alkalmazást, amivel én tudom kontrollálni azt, hogy milyen tartalmakhoz és applikációkhoz fér hozzá a gyerekem. És akkor mi ebben mutatunk nagyon sok variációt, hogy akkor a különböző Androidra, iOS-re, Apple-re, nem tudom mi az, amit lehet telepíteni, mi az, ami fizetős, ingyenes, stb., hogyan tudja beállítani. Nagyon sok részletkérdés van, de hogy ezekre is például felkészítjük a szülőket.
A különböző kutatásoknak ugye van egy olyan része, ami azzal foglalkozik, hogy mi az a kor, amit már beszéltünk, amikor már mondjuk jó, hogyha bevezetjük az eszközt a gyerek életébe, de ezek között azért az egy egységesen elfogadott tény, hogy nem is az annyira az a fontos, hogy mikor, hanem hogy mennyit foglalkozik ezzel, és hogy mit használ. Na most erre mondjon nekem néhány ilyen útmutatást, hogy akkor milyen korban mondjuk tényleg mi az előnyös, hogy milyen típusú alkalmazásokat engedhetünk meg, mennyit használhatja.
A Bethesda kórháznak is vannak nagyon jó ajánlásai, ők is nemrég kiadtak nagyon jó ilyen összefoglaló iránymutatásokat, de például azért igen, azt javasoljuk az első 3-4 évben zéró képernyőidő. Tehát, hogy akkor semmilyen képernyőt ne adjunk a gyermekünknek. Az oké, hogyha a nagymamával videócsetel az unoka, tehát az még így belefér.
És mondjuk, ha visít a gyerek a vonaton vagy a buszon, akkor ne nyomjuk a kezébe a telefont. Mert azért vannak ilyen helyzetek, bocsánat, ilyen praktikus helyzetek. Ma már azért sok szülő mondjuk sokat utazik a tömegközlekedéssel, a gyerekkel be van szíjazva ott is egy ülésbe szerencsétlen 20 percig, egy óráig, és nem mindenkinek van idege arra, hogy 20 percig, nem tudom én, különböző játékokat bábozzon neki, vagy nem tudom, mit lehet még csinálni.
Itt is szerintem a kérdés ennek a rendszeressége. Mármint, hogy amit mond, ugye az arról szól, hogyha a gyerekem egy negatív érzelmi állapotot él át, akkor odaadom neki a kütyüt, és akkor ezzel ő elcsendesedik. Igen ám, de ezzel ugye azt tanítom meg a gyereknek, hogy intenzív ingerekkel tereld el a negatív érzéseidről a figyelmet. Ez valójában nem egy érzelemszabályozás. Nem az, hogy a gyerek saját maga megtanulja azt, hogy hogyan tudja ezeket a negatív érzéseket kezelni.
Szóval, hogy a szülőnek segít, hogy
hát a szülőnek
ne érezze
segít,
magát annyira rosszul, hogy visít a gyerek, és oda tudjon figyelni a vezetésre.
Igen, és akkor hozzá kell tennem, hogy azért szóval pont nemrég az egyik barátom mesélte, hogy 8 órás repülőút 3 éves gyerekével, és hogy tényleg a 4. óra után már kezdett megőrülni, hogy most mivel szórakoztassa még a gyerekét, és akkor egyébként végül mutatott neki mesét. És hogy, szóval ebből nem lesz probléma, hogy ez nem egy rendszer, hogy én állandóan képernyővel nyugtatom meg a gyerekemet, hanem vannak hát nagyon kirívó esetek, amikor nem tudom máshogyan megoldani, abban nem lesz probléma egyébként, mert hogy ez nem egy szokásnak, meg egy ilyen viszonyulásnak a megtanítását jelenti. Szóval, hogy néha lehet, és ezzel kapcsolatban szeretném én megnyugtatni a szülőket, hogy egy-két óra képernyőidőtől, vagy azért, mert hogy elment egyszer a nagyihoz, és akkor ott ránézett a tévére, ettől nem lesz függőség, nem fognak kialakulni komolyabb problémák.
Na, beszakítottam a szót, de valahol ott tartottunk, hogy akkor mikor mennyi időt, mondjuk akkor most lépjünk egy nagyot, 10 éves, vagy akkor 9-nél kezdjük, mondjuk 9, 10, 11, 12 éves kor az, amikor a gyerekekre rászakad az, hogy az iskolában a többiek mondjuk különböző chat csatornákon érik el egymást, meg folyamatosan kommunikálnak iskolán kívül is.
Igen, igen, igen.
És ebből kimaradni, ez egy nagy félelem a számukra.
Igen, és akkor itt már ugye szét kell választani ezt a szabadidős képernyő felhasználást, vagy azt, hogy mondjuk edukatív tartalmakat, vagy iskolai képernyő használatról van szó, de hogyha mondjuk csak a szabadidőset nézzük, tehát az, hogy akkor ő most mennyit fog csetelni, meg nem tudom, játékokkal játszani, vagy mesét nézni, akkor azért azt mondjuk, hogy ez a napi maximum 1 óra, és hogy hétvégén pedig maximum 1,5 óra, vagy 2 óra, de hogy ennél azért nem több.
Hogyha 14 vagy 16 éves kor ez a felső határ, amikor már azt mondjuk, hogy akkor viszont fog kapni, mondjuk akár okostelefont, vagy engedünk a zsilipen egyet, akkor ez mit okozhat a gyereknek akkor? Tehát nem lesz ez hirtelen akkor egy ilyen nagy betörés, hogy hát eddig nem lehetett, és így gyűlik is benne, hogy na majd akkor, hogyha végre lehet, akkor ezt meg azt fog csinálni. És hogyha már végre anya nem fogja rátelepíteni a telefonomra az alkalmazást, na akkor végre megnézhetem azt, amit már nem tudom, mióta szeretnék megnézni, vagy használni.
Hát a keretek azért itt is fontos, hogy még megmaradjanak.
De... Egy 16 éves gyereknél.
Hát igazából érdekes, mert a szülők között is még itt is nagy a különbség, mert van, aki egyébként még 16 éves korig sem adna telefont, és még a közösségi médiát is szívesen tolnak, nyilván értjük az életszerűségét. De azért addigra, hogyha 14 éves korig eljut a gyerek, és akkor eljut egy olyan fejlettségi szinthez, ahol már különbséget tud tenni megfelelő tartalmak között, és ezt mondjuk Bence tudná jobban elmondani, mint szakpszichológus, hogy tényleg kifejlődnek azok a képességek, amivel ő már azért különbséget tud tenni azok között, az applikációk között, ami mondjuk őt segíti, illetve már azért van egy ilyen kritikai érzéke is ahhoz, hogy akkor én miket tudok arra használni, ami engem segít. És hát a kommunikáció persze az egy fontos, hiszen a gyerekeknél ez egy ilyen alap, hogy ilyen közösségi chat oldalakon tartják a kapcsolatokat, de hogyha tisztában vannak vele, hogy annak is milyen hátrányai, vagy milyen veszélyei lehetnek, gondolk itt a cyberbullying és minden más témára, ha ez őket azért felkészíten...
Tehát az aklatás.
Így van például, igen, köszönöm. Tehát, hogyha ezekre azért felkészítjük őket, és 14 éves korig azért erre jól fel lehet készülni, akkor az már ott azért biztonságos eszközhasználatot feltételez.
Hogyha visszatérünk a hegymászó analógiához, akkor én azt mondanám, hogy 14 éves kortól kezdve arra törekszünk szülőként, hogy hát, hogy a gyerekünk az önálló csúcstámadásra törekedjen, és aztán pedig a visszatérésre a szülőhöz, mármint hogy az alaptáborba, és hogy itt már sokkal inkább a bizalom a fontos, mármint az, hogy a szülő egy bizalmi kapcsolatot építsen a gyermekével, ahol a gyerek megoszthatja azt, hogy a digitális életében mi az, ami történik éppen, milyen dilemmái vannak, és hogyha bajba került, akkor hozzánk forduljon elsőnek. Mert a tiltásnak a legrosszabb következménye az az, hogy ugye a gyermekünk bezárkózik teljesen, és utána, hogyha valami történik, akár nem tudom, pénzt csalnak ki tőle, vagy valamilyen bajba keveredik, akkor utána nem hozzánk fordul, vagy semmilyen segítséghez nincsen lehetőség fordulni, és hogy az az, ami utána még jobban elmélyíti ezt a problémát. Tehát ezzel 14 éves kortól már inkább arra törekszünk, hogy ilyen internetbiztonsági beszélgetések keretében építsük a kapcsolatot a gyermekünkkel ebben a témában.
Na hát ez egy külön műsor lesz, meg lehet arra, hogy a tizenévesekkel hogy lehet beszélgetni akár internetbiztonságról, vagy a pénzügyekről pont, ami most itt egy szó elejéig fölmerült, hogy kicsalhatnak tőle, vajon egy ilyen korú gyerek tudja, hogy mit hogy kezeljen például a pénzügyei területén. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és akkor mondjuk el még egyszer, hogy mi ez a közösség, és hogy hol találják meg. Kérem, Bence.
Nesi és a kütyüvel nesi.hu.
Igen. Köszönöm szépen Sipka Bence pszichológusnak és Nagy Ilona szervezetfejlesztő coachnak, hogy eljött a Katolikus Rádió stúdiójába. A mai műsort készítették Varga Ramóna, Bójás János és Szabó Csilla. A hallgatókkal én holnap fogok legközelebb találkozni, akkor Indiáról fogunk beszélgetni, úgyhogy erre is várom a hallgatóinkat holnap reggel a 9 órás hírek után a házunk tájánba. Et tactique.